Kegyelem néktek és békesség Istentől, mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassuk meg Isten szent igéjét, ahogy ezt megírva találjuk, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. fejezetében, a 19. verstől olvasom a 23. versig a következő történet. Ekkor megfogták, mármint Pál apostolt, az Areopágoszra vitték, és megkérdezték tőle, megtudhatjuk-e, mi az az új tanítás, amelyet hirdetsz, mert amint halljuk, idegenszerű dolgokkal hozakodsz elő. Szeretnénk tehát megérteni, hogy miről is van szó. Az aténiek és a bevándorolt idegenek ugyanis egyébben sem törődtek, az idejüket mind azzal töltötték, hogy valami újdonságot mondjanak vagy halljanak. Pál ekkor kiállt az Areopágosz közepére, és így szólt: aténi férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket, mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, találtam egy olyan oltárt is, amelyre ez volt felírva, az ismeretlen Istennek. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem néktek. Úr Jézus Krisztus, kérünk téged, hogy áld meg minket a te igéddel, áld meg szent jelenléteddel, szólíts meg bennünket személyesen, hogy Uram, igazán a szívünk közt tud szólni, hogy formálni tud a gondolkodásunkat a te igéd által. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, tulajdonképpen fel lehetne tenni a kérdést, hogy Adventben miért egy ilyen igéről beszélünk, de valójában az Advent az a tulajdonképpen első Advent beteljesedéséről van itt szó, amikor Isten elküldte az ő egyszülött fiát ebbe a világba, akkor azt mondta a keresztelő János, hogy eljött a világosság ebbe a világba. És János apostol azt írja, hogy az élet volt az emberek világossága. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. Igen, tulajdonképpen az ember, az Istentől elszakadt ember lelki értelemben sötétségbe jár. Mert nem tudja, honnan jön és hová megy. És amióta Jézus Krisztus eljött, és elmondta nekünk, hogy Isten mi végre teremtett bennünket, Istennek mi a célja az ember életével, azóta aki hisz az ő szavának, aki hisz az ő igének, az nem jár sötétségben. Jézus így mondja, aki sötétségben jár, nem tudja honnan jön és hová megy. Aki pedig a világosságban jár, az tudja honnan jön és hová megy. Tehát tulajdonképpen ezek az aténi emberek, ezek a görög, mondhatnám, művelt, előkelő emberek megragadták Pál apostolt, és az agóráról az Areopágoszra, azaz a törvény házba, illetve arra a térre vitték, ahol törvénykedni szoktak, és meg akarták hallgatni, micsoda újszerű dolgokat beszélsz, hadd értsük meg, mit mondasz. És valóban Pál egészen újszerű dolgokat mondott, bár azt mondja, hogy minden tekintetben vallásos embereknek ismerlek titeket, és akkor mégis mondhatom, hogy ezek az emberek sötétségbe jártak. Hát igen, mert valóban sötétségbe jártak. És erre nem is akarok mélyen kitérni, hogy miért jártak ők sötétségbe, hanem körülbelül ugyanaz volt a helyzet akkor és ott, mint ma, itt Európában vagy Amerikában, hogy az emberek nem ismerték az Istent. Most már nem ismerik az Istent. Ami előző generációink, nagyszüleink, dédszüleink bizony itt Európában szinte minden embernek keresztények voltak. És bizony tudtak Istenről. tudtak a világosságról, de besötétedett, mert az emberek elhagyták Istent, hátat fordítottak neki, és nagyon-nagyon kevés ember van, akinek van igazi Istenismerete. Ha az ember megkérdezni az embereket, hogy mi az életének az értelme, hát furcsa dolgokat hallhatnánk. A jobbak azt mondanák, hát a család, hát a hivatásunk. De valóban ez az ember életének az értelme, ez a célja az emberi életnek, az emberi létezésnek sokkal több. Isten nem 70-80 évre teremtette az embert, hanem örök életre teremtette az embert, és ezt a pogányok nem tudták. Illetve ők is elfelejtették, mert az embert Isten nem pogánynak teremtette, nem sok Isten hívőnek teremtette, hanem az ember kezdettől fogva tudta, kicsoda Isten, ki az, aki teremtette őt, akit az eredet az életet. Az Ószövetség azzal kezdődik, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. És Pál elmondja nekik. Most ezt nem olvastam fel azt a szakaszt, de elmondja nekik, hogy Isten teremtette ezt a világot. Hogy az ő teremtményei vagyunk. És ezzel az alapon egyetlen ember se vonhatja ki magát a felelősség alól. Tudnék, Isten elvárja, hogy a teremtményei keressék őt, hogy tiszteljék őt, Istenként tiszteljék őt. És ezért aztán, mivel besötétettek, mivel elvesztették az Isten ismeretüket, ezért Isten megígért Krisztust elküldte, és benne az Isten ismeretével ajándékozta meg az embert. Mondhatnánk, ez a páli érkezés, ez volt Görögország és Atén számára az advent eljövetele. Mert igenis, az apostolok által küldte el Isten az ő igéjét a pogány népekhez. Az egész világ pogányban volt. Gondoljunk bele, Jézus Krisztus korában egyetlen nép volt az, aki hitt az egy Istenbe, a Teremtő Istenbe. A zsidó nép. Azok közül sem mindenki. Tudjuk az Ószövetségből, hogy milyen sokszor elfordultak, milyen sokszor idegen isteneket imádtak, szó szerint bálványimádókká lettek, és jött az ítélet. Most Európa ugyanabban van, mint annak idején a zsidók. Isten rajtunk számon kér. Azt mondta Pál Görögországban, Athénában, hogy Isten elnézte a tudatlanság idejét. De most azt parancsolja, hogy mindenki térjen meg. Tehát lejárt annak az ideje, hogy most idegen isteneket imádunk, több Istent imádunk, hanem eljött az ideje annak, hogy megnyújtsa Isten a világosságot, és az emberek rádöbbenjenek, kicsoda az Isten. És valójában Jézus Krisztusban eljött hozzá Isten. Így mondja a Korintusi levél 4. fejezetében, a 2. levél 4. fejezetében az ige, hogy Jézus Krisztus arcán ragyog fel Isten ismeretének a dicsősége. Aki Istent akarja megismerni, Jézus Krisztust kell megismerni. És ezt a Krisztust hirdeti Pál. És ez valóban újszerű dolog volt. Azt mondja, miféle újszerű dologgal hozakodtál elé. Hadd ismerjük meg. És meg lehetne dicsérni ezeket a pogányokat, hogy legalább érdeklődtek. Hát testvérek, valószínűleg testvérek is tapasztalják. Már mint azok a testvérek tapasztalják, akik bizonyságot tesznek Istenről, hogy milyen kevésbé hallgatnak meg bennünket, még a család is. A munkatársaink, az emberek nem akarnak tudni Istenről. A többség nem akar tudni Istenről. Ez Isten előtt súlyos bűn. És hiába próbálják egyesek azt gondolni, hogy nincs Isten, meg őráz az egész dolog nem tartozik, mivel Isten teremtményei vagyunk, mindannyian mindenkire tartozik, kivétel nélkül. De a mai ember állítom, hogy rosszabb, mint a régi pogányok. Mert közönös, mert egyszerűen nem érdekli. Egyszerűen nem érdekli. Az Isten kérdés nem érdekli. És ezért az ilyen ember Isten ítélet alatt van. Azt mondja az Úr Jézus a Jelenések könyvében írt levélben, hogy sem hideg nem vagy, sem hév, mivel langy meleg vagy, ezért kiköplek a számból. Teljesen világos, hogy Isten utálja azokat, akik közömbösek, akiket nem érdekli. Az Isten kérdés nem érdekli, az üdvösség kérdése nem érdekli az egész. Ezek szerették volna megtudni, mi az az újszerű dolog, amit Pál apostol mond. De hát ma megint egy olyan világot élünk, sok tekintetben, mint a görög világ volt. Ezek műveltek voltak, magas kultúrájuk voltak, az akkorikor legműveltebb társadalma volt a görög társadalom. Tele volt Athén bálványszobrokkal, vallásosak voltak, de az ő vallásosságuk emberi, sőt, démoni ismeretek alapján nyugodott. Nem Isten ismeretek volt. Tehát, amit Pál hirdetett, az egészen más volt. Ma megint olyan korban vagyunk, hogy össze akarják mosni a vallásokat. Sokan azt gondolják, teljesen mindegy, miben hiszel, az a lényeg, hogy higgyél valamiben. Hát mert jó ostobaság. Ez minden emberi logikának ellentmond. Miért higgyek egy mesébe? Miért higgyek egy mesés istenbe? Az Olimpos istenei mesék, mesés istenek voltak. Emberi figurák voltak, akiket megistenítettek. Azok nem istenek voltak. Egyébként abban az időben, akárcsak ma, beszéltek a vallási toleranciáról. Ami azt jelenti, hogy hát tulajdonképpen befogadunk minden vallást, elfogadunk minden nézetet, de hát ez nem így volt, akkor sem, meg most sem. Például Szokrátesz Krisztus előtt 400 évvel a legnagyobb filozófusukat azért végezték ki, mert megtagadta az Olimpusz istenei. És azt mondta, hogy Isten csak egy lehet. És ezért kivégezték Görögországban a művelt görögök. Tehát én mindig azt mondom, hogy igen, vallási tolerancia van most is. Minden pogány vallásnak, csak a kereszténységnek nincs tolerancia Európában. Tessék megfigyelni. Milyen cirkuszt csináltak velünk, magyarokkal, mert az alkotmányba bemerték venni, hogy Isten áldjon a magyar. Németországban voltam abban az évben, ettől zengett Németország. Hát most normális az európai ember? Hát már nem. Mert az az ember, aki megtagadta az ő istenét, már pedig Európa megtagadta az ő istenét, akkor mire számít? Wilhelm Busch, ez a német evangélikus lelkész, leírja, hogy a háború után, a második világháború után a németek jajgattak. Hát romokba hevert egész Németország, szó szerint romokba hevert. Vér és vér. Gyermekek tömegei haltak meg, asszonyokkal együtt. Több mint 5 millió ember halt meg Németországban. És azt kérdezték, hogy miért engedte meg ezt az Isten? Hát normálisak voltak. Hát megkérdezték az Isten. Hát megválasztották maguknak Hitlert. Ők tolták a szekeret, hogy háború legyen. Ők akartak revancsot venni. Fejükre dült a mennyezet, akkor azt kérdezték most, hol az Isten. Hát tessék elképzelni a német SS katonáknak a derékszíjára az volt ráig, hogy volt mit unsz. Velünk az Isten. Hát velük volt. Ítéletükre. Rettenetes ítéletük. Hát a mai ember is azt kérdezi, hogy miért engedi meg az Isten ezt, miért engedi meg az Isten azt. Azt kellene mondanunk, amit Jeremiás mondott, Jeremiás síralmaiban, csak az Úrnak nagy kegyelme, hogy még nincsen végünk. Ezt kellene mondanunk. És nem fogjuk fel, hogy milyen ítélet alatt vagyunk, és milyen ítélet alatt leszünk majd, mert elhagytuk az Urat. ahogy mondja szintén Jeremiás, hogy megtudtad, milyen keserves dolog, hogy elhagytad az Urat, a te Istenedet. Igen, hát meg kell tudnia Európának is, és most abban egész más ez a történet, hogy ezek az emberek érdeklődtek. És valóban egyesek meg is tértek itt Pál igehirdetésére. Pál egyes igemagyarázó fanyagokban mondják, hogy csak kevés ember tért meg. Hát én, mint lelkész, azt mondom, ha minden igehirdetésemre csak annyi ember térne meg, ami itt Aténban megtért, hát leborulva adhatnék hálát az Istennek. Tehát visszatérve oda, újszerű dolgokat mondott. Egész másról van szó. A pogányvallás az ember találta ki. Mi alkotunk magunknak bálvány isteneket. Mert az ember nem tud Isten nélkül élni, még az Isten tagadók se. Maguknak csinálnak az emberek bálványokat. És ezért Isten jókkal haragszik, ha mi bálványokat imádunk. Pál lelke háborgott ebben a városban, sok bálvány láttam. De most megint tele van a világ bálványokkal. Itt Európában, tessék megfigyelni. Pál arról beszél, hogy lesz feltámadás. Akkor azt mondják, na majd később meghallgatunk. Erről hallani sem akarnak. Pedig a legszebb evangélium. Nem akarják hinni. Mibe hisznek ma az emberek? Testvérek, a reinkarnációban. A keleti pogányság tanításában hisznek a mai európai emberek. A többség abban hisz. Megkérdeztem hittanórán a gyerekeket, attól kezdve minden hittanórán megkérdeztem minden gyereket, akitől még nem kérdeztem meg, hogy kinek a nevére vagy megkeresztelve. A legokosabb azt mondta, hogy az apám nevére. Egy sem tudta, hogy a Szent Háromság Isten nevébe van megkeresztelve. Egy sem. Azok sem tudták, akiknek a szülei minden vasárnap ott voltak a templomban. De azt mindegyik tudta, hogy milyen jegybe született, milyen csillag jegybe született, azt mind tudta. Akkor mi most keresztények vagyunk, vagy pogányok vagyunk. Ugye? És akkor azt mondja neked Pál, hogy azt az Istent hirdetem nektek, akit ti nem ismertek. És most, manapság, ezt az Istent kell hirdetni Magyarországon, mert az emberek döntő többsége nem ismeri az Istent. Számunkra ismeretlen az Isten. Nem hisznek benne. Csak azok tudják, akik templomba járnak. Akik a templomba járók közül is csak a hívő emberek tudják azt, hogy igenis kicsoda az én Isten, aki teremtett engem. Akitől származik az én életem. Na hát persze megtanítják az iskolában, hogy de hogy Isten teremtett téged, tehát az evolúció útján jöttél létre, szó szerint azt írják tudós, biológus emberek, hogy mi állatok vagyunk. Öntudatra ébredt állat vagyok. Hát ha valaki így gondolkodik, testvérek, akkor valóban sötétségben jár. Mert akkor tényleg nem tudja, mi az élete értelme. Ha ma megkérdezek valakit, mi az életed értelme, honnan jöttél? Hát nem tudja. Hova mész? Nem tudja. A semmiből a semmibe. Ezt mondja a legtöbb ember. A semmiből a semmibe megyek. És jön Pál, és hirdeti ezeknek a pogányoknak, akik hasonló dolgokat hittek, hirdeti nekik az életigényt. Hirdette nekik egy olyan Istent, akik őt nem ismer. Ez az Isten, aki teremtett bennünket. És tényleg az evolúciónak van igaza? Tényleg az evolúció teremtett bennünket? Most felolvasok egy világhírű tudóstól pár sort, mert 21 néhány éve a biológiában olyan fordulat következett be, amiről egy Bél nevű amerikai biokémikus azt mondta, hogy kopernikuszi fordulat következett be a biológiában. Belálltunk a sejt belsejébe, és kiderült, hogy a sejt belsejébe kis gépezetek vannak. Nanotechnológia, molekuláris szintű gépezetek vannak, szerkezetek. Amik, ha nincsenek egyszerre együtt a sejtben, a sejt nem életképes. És azt írja például Vér, ha már őt idéztem, hogy ez azt jelenti, hogy az evolúció lehetetlen. Mert ott egyszerre mindennek együtt kellett lenni, hogy az élet elinduljon. Azt írja Paul Davis, hogy egy fizikus, csillagász, a biológiai szervezetek roppant bonyolultak, sokkal bonyolultabbak, mint amilyennek Péri elképzelte. Egy fizikus számára egyszerűen csodálatosak. A rengeteg különféle összetevő szervezettel és bámulatos összhangban működik együtt. Az élősejtben parány szivattyúkat, szállítószalagokat, motorokat, rotorokat, turbinákat, légcsavarokat, ollókat találunk, meg egy sor további hétköznapi műhelyekből jól ismert eszköz kicsinyített változatát, amelyek mindegyik a nanotechnológia nagyszerű példája. Hát ha ezek vannak a mi sejtjeinkben, ezek hogy alakultak ki? Azt mondják, akik józanok, hogy sehogy. Ez teremtő kellett. Ez teremtő kellett. És mégis a mai ember nem hisz a teremtőjébe. És ez a hitetlenség a bűn. Azt mondja az Úr Jézus, hogy az a bűn, hogy nem hisznek bennem. Sokan azt gondolják, hogy a bűn erkölcsi kategória. Hát az is. Az is. De ez már csak következménye a teológiai kategóriának, a bűn teológiai kérdés, Isten ellenes kérdés. Azt mondja Pál apostol, hogy a teremtettség értelmes vizsgálata révén megismerhető az Isten, és éppen ezért nincs mentségük. Tehát az embernek nincs mentsége, ha nem keresi az Istent. És milyen az európai ember? Nem érdekel. Hagyjál békében engem, nem érdekel. Az ilyen embernek nincs mentsége. De hát milyen a mi Istenünk? Egészen más, mint a pogány Istenek. Hát nem lehet összehasonlítani, pedig most újra, és hadd mondjam nagyon komolyan, hogy az ember nem figyel oda, akkor nem ismeri, hogy miről is van szó, amikor ökumenéről beszélnek. Most már nem csak a keresztény egyházak ökumenéjáról van szó, hanem az összes pogány vallással akarnak ökumenét. A II. János Pál pápa 1987-ben Assisibe összehívta a világ összes pogány főpapját, és egy oltárnál együtt imádkoztak a békéért és az igazságosságért. Aztán ezt megismételte 96-ban vagy mikor. Lényeg az, hogy az egyházak világtanács, aminek protestáns meg ortodox, azok meg kidolgozták a pogányokkal közös liturgiát, csak gyakorolják is. Hát akkor nem gondoljuk, hogy Isten ítélete alá esünk. Hát hogy lehet összemosni a hinduk 3 millió istenét, nem viccelek, hogy 3 milliót mondok, ők mondják, 3 millió isten, gyakorlatban 60-70 istent imád egy hindu ember, azt hogy lehet összemosni a mi teremtő úrunkkal? Hát sehogy. A buddhizmust hogy lehet összemosni a kereszténységgel, amikor nincs is Istene? A buddhizmusnak nincs személyes Isten. Hogy lehet azt összemosni? Aztán sorolhatom a többit. A mohamedánokat hogy lehet összemosni a keresztényekkel, mikor ők tagadják Jézus Krisztust? Egy mohamedán embernek meg kell ölni a fiát, ha áttér a keresztény hitre. Az apának meg kell ölni a fiát. Hogy lehet ezeket összemosni? Ezt akarják. Ezt csinálják. És nem félünk, hogy Isten ítélete alá esünk. Aztán egész más Istenről beszél. A bálványok? A bálvány Istenek? De tessék elmondani, vannak keresztény bálványok is. Mert az is egy bálvány. Nagyon sok idős asszonytestvér mondta nekem, különösen az öreg otthonban, amikor beszélgettem, hát, ha jó Istenke adna még 1-2 évet. Hát mindig mondtam, jó Istenke nincs. Jó Istenke a bálvány. Jó Istenke nincs, egy világteremtő hatalmas Isten van, akivel nem lehet szórakozni. És mindig mondtam ezeknek az idős testvéreknek, hogy tessék elhinni, jó is tetszik mondani, hogy Istenke, mert ha ő csak egy-két évet tud adni, az csak Istenke. A mi Istenünk örök életet ígért. Örök életet. Hát, és sokan azt mondják erre, hát ezt nem hiszem el. Na most, a mi Istenünk egész más Isten. A pogányok istenei olyan Istenek voltak meg ma is olyanok, akitől rettegtek, akit ki kellett engesztelni, sokszor véres áldozatokkal, gyermek áldozatokkal, ki kellett engesztelni. A mi Istenünk meg olyan Isten, aki a saját fiát áldozta. Aki a saját fiát áldozta az emberért. Én értem is te érted, testvérem, ami bűneinkért áldozott. Egy egészen más Isten. Persze, hogy újszerű. Világos, erről nem is hallottak. A pogányok ilyen Istenről nem is hallottak. Amelyik pogány megtért, az mindig éppen az ragadta meg, hogy a szeretet Istene. Hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta. A mi Istenünknek nincs szüksége gyermekáldozatokra, véres áldozatokra, nem. A mi Istenünk értünk áldozó Isten. Annyira más. Olyan csodálatos a mi Istenünk. És ez teljesen újszerű volt a pogányoknak. És teljesen ismeretlen volt. De az a rémes, hogy ma is ismeretlen az emberek előtt az Isten, aki önmagát áldozta. Na, visszatérve oda, hogy az emberek le akarták fizetni az Isten. Ki akarták fizetni az Isten. Gondoljunk Kainra és Ábelre. A kétféle vallásosság jelenik meg, Kain a pogány vallásosság, a pogány lelkület, amelyik kifizeti az Istent. A másik tudja, nem fizetheti ki az Istent. A 49. Zsoltárban azt olvashatjuk, olyan drága az élet váltsága, hogy végképp le kell tenni róla. Így vezeti be a Zsoltáros, mit adhat az ember váltság hívul az Istennek? Hát semmit. Végképp le kell tenni róla. Mert olyan drága, hogy nem aranyon, nem ezüstön, hanem a szeplőtelen bárány vérén váltattuk meg. Képzeljétek el ezt a jelenetet. Az utca végén meghalt egy gazdag ember. Nagyon gazdag ember. Hát persze nem jártak sehol a templomban, hát engem ismertek. Jött haza a feleség, 52 éves férfi, jöttek haza a horvát tengerpartról, és a határon szívinfarktusba meghalt egy pillanatot. Hogy temessünk el. Hát persze. És akkor felveszem az adatokat, az asszony felém hajol az asztalon keresztül, és azt mondja nekem, tiszteletes úr, én minden pénzt megadok magának, ha elintézi, hogy a férjem a mennybe kerül. Hát ilyenek vagyunk. Azt gondoljuk, hogy az Isten is olyan, mint mi, le lehet fizetni. Mondtam neki ezt az igét, hogy sajnos. Az ige azt mondja, nem ezüstön, nem aranyon, hanem a szeplőtelen, drága, bárány vérén váltattatok meg a ti atyáitoktól, örökött, jávaló életmódtól. Ilyen a Istenünk. Na, ezt nem ismeri a világ, ezt nem ismerik a pogányok, de az a baj, hogy sok keresztény se ismeri. Nem így ismeri. Tessék figyelni, mit mond Jeremiás a zsidóknak. Jeremiás 17-ben olvashatjuk. 11-15-ben. Mit akarsz, kedves népem, templomomban? Sok ravasz tervedet elérni? Szent hússal elhárítani a rád váró veszedelmet és azután nevetni? Döbbenetes, nem? Egy Isten népe, a zsidóság is ilyen volt, mint a pogányok. Tessék elni, mindannyian ilyenek vagyunk, ám. A szívünk mélyén mindannyian ilyenek vagyunk. Egyszer bementem egy öreg otthonban, és egy idős asszonytestvért látogattam meg, aki mindig ott volt a templomban. És akkor azt mondja nekem, beteg volt, azt mondja nekem, tiszteletes úr, ezt érdemeltem én az Istentől? Nem mondtam neki, kedves testvér, nem, hanem örök kárhozatot. Velem együtt. Mondtam, velem együtt, örök, ezt érdemeljük, ez az életem szerint való jutalom. A kegyelem az, hogy Jézus Krisztusért örök életünk van. Hogy mit érdemlek, meg mit kapok, na ilyen a mi Istenünk. De hát nem vehetjük félve arról a bűnt. Mert sokan úgy gondolják, hogy jó, különösen mi protestánsok. Mi aztán ebben könnyen belecsúszunk, hogy jó, hát úgy szerette Isten a világot, meg engem is nincs, helye ugyan nincs, hogy semmi probléma. De ez nem így van. Ez nem így van. Ez nem olyan egyszerű dolog. Bonhoeffer, ez a csodálatos evangélikus mártír teológus azt mondta, hogy az Isten kegyelme ingyen kegyelem, de nem leértékelt áru, hanem az Istennek nagyon sokba került az ő drága fia életében. Ez a kegyelem nem leértékelt áru, ezzel nem játszhatunk. Azt írja továbbiakban a Követés című könyvébe, hogy ez az olcsó kegyelem tette tönkre az evangélikus egyházat. Mert mi mondtuk boldognak és boldogtalannak, szó szerint olyan embereknek, akik eszük ágába se volt megtérni. Eszük ágába se volt felfogni, hogy ők Isten előtt mit is érdemelnek. Hogy ilyen bűneink büntetését érdemelnek. Újra William Bushhoz fordulok, mert nagyon megrázó volt, amit olvastam. Azt mondja, hogy hát a nácik elkezdték üldözni, és hát letartóztatták, és az első letartóztatása során, amikor a cellába került, akkor rászakította Isten a bűneit. Azt mondta neki az Úr, hogy most beszélni akarok veled. A bűneidről akarok beszélni veled. És az ember ilyenkor megállhatna, és azt mondaná, ez az ember, hát ez egy szent, ez a hitért szenved a börtönbe. És most az Isten meg ahelyett, hogy mellé állna, a bűneiről akar vele beszélni. És akkor hol van itt a szeretet Istenem? Hát pont itt van. Én ebben láttam meg az igazi szeretetet, hogy nem hagy abba, amiben vagyok. Én vagyok most is gyakran megvan az Isten, azt mondja, most beszélni akarok a dolgaidról. És akkor felsorolja nekem, hogy miről akar velem beszélni. Ez nem úgy van, hogy egyszer megtértem, aztán örökre elrendeztem a dolgaimat, hanem úgy van, hogy Isten megtisztít bennünket. És így mondta a Vilhelmus, azt mondta, hogy elkezdett égni a tűz a cellámban. Az Isten ítéletének tűze. És azt mondja, rettenetes volt. És aztán, mikor összetölt a színám, így mondja, vezetett Jézushoz. Oda vezetett a Golgotára. Mert testvérek, igenis, Isten ítéletének a tűze ég. És amikor az ember kérdezgeti, miért engedi meg az Isten, Ámos prófétánál azt olvasjuk, van-e valami baj a városban, amit nem az Isten szervez? Hát az megint megdöbbent bennünket, mi nem így gondolkodunk, mi nem ilyen Istent ismerünk. De igen, mikor velünk nem lehet beszélni, akkor jön az Isten ítélet. Ezt az Istent aztán végképp nem ismerték a görögök. De hát ilyen Isten az eljövendő Isten. Ha megmondja nekik Pál itt a görögöknek, hogy Isten ítéletet tart egy férfiú által, akire az ítéletet bízta. Ugye Jézus mondja, hogy az Atya egészen rám bízta az ítéletet, mert ő az ember fia. Ő előtte kell, hogy megállni. Tehát azt szeretném még elmondani a testvéreknek, hogy nem szabad nekünk félvárra venni a dolgokat. Amikor mi a kegyelemről beszélünk, akkor ez egy valóságos kegyelem. Ami valóságos bűneinkre, valóságos kegyelem. Staupitz mondta Luthernak, hogy ne foglalkozz te a baba bűneiddel, mert te valóságos bűnös vagy, de az Úr Jézus valóságos szabadító. Ez annyira jó. Tehát, hogy tényleg nekünk nem olyan dolgokkal kell sokszor foglalkozni, mint amivel foglalkozgatnak emberek. Nem akarok erre kitérni, hanem a valóságos bűneinket szakítja ránk. A Szentlélek Isten az ige által igenis elvesz bűnösét ezt. Miért? Hogy megbocsásson. Mert csak akkor tud megbocsátani, ha én megláttam, megvallottam és bocsánatot kértem. Tehát a legnagyobb szeretete az Istennek, mikor elkezd égni az ítélet. Mert testvére kétféle ítélet lesz ezen a világon. Az egyik már meg volt, ott a Golgotán. Miért? Mert Jézus magára vette az én bűnömet. Meg a te bűnödet, az egész világ bűnét. Így az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. És Isten ítélete, gondoljátok, milyen tűz, milyen rettenetes tűz, hogy ez a Szent Fiút is halálra égette. Elpusztult ebbe a tűzbe. Meg kellett halni az én bűnömért. És amikor az ember ezt megérti, akkor mindent megért. Akkor meg is megér az igaz Isten. Mert az igaz Isten, ez az Isten, aki Jézus Krisztusban jött, aki belevilágít a sötétség titkaiba, az én szívembe, aki lelepez engem, aki egy megváltó szeretetével közelít hozzám, aki helyettem meghal. Ez a mi Istenünk. És ez az adventi üzenet. És testvérek, ismered-e ezt az Istent? Így ismered-e? Mert lehet ám Jézusról úgy beszélni, Pál azt mondja, hát tessék csak elolvasni, hogy 2 Korintus 11-ben azt mondja Pál apostol, hogy jönnek hozzátok közétek, és más Jézust hirdetnek, más evangéliumot, más lelket vesztek, és ti szépen eltűjtek. Hát van ilyen, hogy más Jézus, más evangélium. Van bizony, de mennyire, hogy van. Egyre hangosabbak ezek, de az igazit ismerjük-e. Ugye a katolikus testvéreink azt mondják, hogy van tisztító tűz. Hát én is szoktam mondani, van. Csak ők rossz helyen keresik. A tisztító tűz itt van. Nem a túlvilágon. A túlvilágon csak mennyországban, meg pokolban. A tisztító tűz itt van. Az a tűz, amelyet Jézus Krisztus meggyújtott, így mondja, bárcsak égne már. Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak erre a földre. Bárcsak égne már, mondja az Úr Jézus. És ég ez a tűz, mert a Golgotán meggyulladt ez a tűz, és ég az ítélet tüze, de csak azok számára, és addig, amíg el nem fogadják a bűneik bocsánatát Jézus Krisztusért, és akkor nincs többé tűz. Sőt, Jézus azt mondja, hogy az ítéletre sem megy, hanem általa ment a halálba az életre. És itt van az a csodálatos dolog, hogy nem reinkarnáció, mint ahogy a pogányok hirdették, hanem örök élet. És most felteszem a kérdést, hogy vajon hiszed-e ezt? Azt mondta nekem egy magas rangú pap, hogy az gőg, ha valaki azt hiszi, hogy őnek üdvössége van. Hát én mondtam neki, hogy azért ez nem így van, mert az Isten igéje azt mondta, hogy aki hisz a Úr Jézusban, ő maga mondta. Annak üdvössége van. Hát akkor most meghazudtoljuk. Hát ilyet nem mondhatunk. Na, mert hogy egy luteránus teológus ilyet nem mondhat. Én szépen hazamentem, kikerestem, vajon Luther ez, amit mond. Azt mondta Luther, aki nem hiszi az üdvösségét, kiköpte a hitét. És ez így is van. Ha mi nem hiszünk abban, hogy az Isten ígért, ezek olyan hitetlen. Hát neki nem hiszem. Ő mondta, hát nem játszásiból jött, valami vallásos játék és szimbólum Jézus Krisztus, hanem egy valóságos Isten, aki a valóságos bűneimet megbocsátja, megment, és aki itt átmegy, hogy így mondjam, azon a tűzön, amin át kell mennünk, az ítélet tűzén, és elfogadjuk, igen, Uram, igazad van, hogy haragszol. Aki ezt elfogadja, és kegyelmet is elfogadja, annak örök élete van. Ez csodálatos. És én átértem ezt. Ez csodálatos, ez a boldogság, amikor az ember átéli, hogy köszönöm. Jézus Krisztus által. És tudjátok, ez az Advent, ez történt karácsonykor, hogy az élet született meg. Mit mondott az angyal a pásztoroknak? Üdvözítő született nektek, aki Úr Krisztus a Dávid házában. Nem valami gazdasági zseni született, nem valami politikai génius született, üdvözítő született nektek, aki Úr Krisztus a Dávid házában. Tessék elmondani. Hát erre van nekünk szükségünk. És ettől szenved ez a világ, hogy ebben nem tud hinni, mert megoldták őket, mert hagyták, hogy ellopják a kincseiket. Hagyták. De miért? Mert sokan meg is adták. Azt mondta nekem egy asszony, aki szintén temetésről bejelentene, és én meglátogattam őket, ők soha nem jöttek el a templomba, és amikor eljött, hogy temessem a férjét, akkor azt mondta, hogy tetszik tudni, hogy volt az 50-es években. Azt mondta, dönteni kellett, hogy Isten vagy a kenyér. Mondtam, ez nem volt. Én is voltam, éltem akkor. Lehet, hogy dönteni kellett, hogy Isten vagy a kalács, de azért kenyér az volt. Tehát nem igaz. De mégiscsak eladták. De hát nem lehetne visszatérni. Nem lehetne keresni ezt az Istent. Nem lehetne egy kis időt ráfordítani, vajon igaz-e az evangélium. És ne csodálkozzanak azok az emberek, akik elkárhoznak, maguk okozták maguknak. Mert ha keresték volna, ha fontos lett volna nekik, Isten mondja a zsidóknak, nem kerestek, pedig megtalálhattak volna. Hát ma is ez a bűn. És ez bűn, és önmagunk ellen vétünk, és aki bizonytalan, tessék olvasni. És már megtetszik látni, hogy bizonyságra jut az ember, ha őszinte szívvel keressük. Igen, Uram, mi szeretnélek téged megismerni. Csak ennyi kell. És ő megismerteti magát felünk. Imádkozunk. Drága Úrunk, köszönjük néked, hogy te kegyelmes Isten vagy, és te áldoztál helyettünk, érettünk, és a te véredben tisztíthatjuk meg a ruhánkat. Köszönjük, hogy a te véredben mindenre elég, és köszönjük, hogy a kegyelm, a te kegyelmed mindenre elég, az üdvösségre is elég. Hadd lássunk, Uram, milyen hatalmasnak, milyen nagynak. Hadd lássuk, hogy te vagy az élet Istene. Kérünk, Uram, töröld el a mi hitetlenségünket, töröld el a mi bűneinket, engedetlenségeinket, és tégy bennünket, Uram, igazán a te bátor és hívő gyermekeidé. Fogadj el bennünket, Urunk. Úgy jövünk hozzád, amint vagyunk, sok bűn alatt. De halljuk, Uram, hívó hangodat, és kérünk, hogy könyörülj meg rajtunk a te népeden, mai népeden, gyülekezeteden, egyházadon. Egyen legyen rajtunk, s hadd vigyük elég, Uram, a családjainkat, gyermekeinket, unokáinkat, mindazokat, akik fontosak nekünk, Uram. Hadd vigyük eléd őket könyörgésünkben, és hallgass meg minket, hogy az ő szívükbe is feltámadhasson az érdeklődés, a vágy, hogy megismerhessenek téged. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy.